Elmozdul a fal, ez a kiállításnak a címe, és a háttéranyagban itt a cím kapcsán azt olvasom, hogy voltak éppen ez arra utal, hogy a kiállítás létrehívói szeretnék kimozdítani úgymond a takarásból a 100 éve született Mácsai István életművét. Valóban jó részt takarásban van ez az amúgy nagyon sokszínű, szerteágazó és gazdag életmű?
Az én szememben nincsen takarásban, hát hiszen én ezt jól ismerem, amit ő csinált, és a mindennapjaim része, egy-két képe otthon van a falamon, meg hát mégiscsak ugye ő az apám, akivel egyfajta párbeszédben vagyok, annak ellenére, hogy 17 évvel ezelőtt meghalt. Gyakran jut eszembe, és folyamatosan összevettem az életem dolgait azzal, hogy ő vajon mit mondana, vagy ő vajon hogyan reagálna, ahogy nagyon sokan csináljuk ezt. És azt is összevettem, hogy én mit csinálnék másképp, vagy ő mit csinált volna másképp, és így tovább. Tehát ez egy élő kapcsolat, ha nem is annyira, mint a bátyámnak, aki a hagyaték feldolgozásával foglalkozott az elmúlt másfél évtizedben. Hát ez egy óriási munka volt, mert itt 4000 oldal napló, és 30-valahány ezer fotó feldolgozása, meg sok-sok óra film, és a képek katalogizálása is itt tovább. Én tehát arra nem tudok válaszolni, hogy mennyire van takarásban, mennyire nem. Arra azonban tudok, hogy az a gondolat, amit Bénagy Anikó, aki a kiállítás kurátora és koncipiátora és életre hívója, aki úgy érzékelte, hogy ebben az életműben van annyi fel nem fedezett tartalom, ami miatt érdemes egy ilyen hát nagyon sok évig tartó előkészítő munkát megcsinálni, és egy komplett nagy, körülbelül 100 képet felvonultató életműkiállítást csinálni. Ő úgy érezte, hogy ebben az életműben van egy adag meg nem értés, egy adag tartalék, és vannak olyan oldalai, ahonnan a ma fénytörésében másképp néz ki.
Ha megnézzük, akkor számos kiállítása volt itthon és külföldön édesapádnak, két alkalommal is Munkácsi díjat kapott, műkereskedelmi sikerek jelezték vagy jellemezték a pályáját, tehát vásárolták is a képeit, és valahogy mégsem került be a hazai képzőművészeti kánonba. Vajon miért?
Ennek nagyon érdekes oka van. Hát ő a kitüntetéseit 1956 előtt kapta. Azért ez egy másik világ volt. És a 60-as évektől kezdve, amikor rátalált a saját hangjára, és elengedte a tanult formákat és a mestereinek a hatását, és megengedte magának, hogy azt fesse, amit ő gondol, attól fogva elmagányosodott. Ugye ez a híres 3T, a támogatva, tiltva és tűrve. Ebben ő teljesen tipikusan a tűrt kategóriába tartozott, soha nem támogatta a hivatalos művészetpolitika, soha nem kapott semmiféle díjat, és nem is tiltotta. Az akkori avantgárd azonban mereven elutasította. És azt hiszem, hogy ennek a lebegésnek, meg nem értésnek az az oka, hogy a festői alkata az körülbelül 250-300 évvel korábbi, mint az a kor, amelyben ő élt. Tehát az ő látásmódja az leginkább a németalföldi festészetére hasonlít, kizárólag a látvány érdekelte, semmi más. És nem volt érzéke, fogékonysága az ábrázolásbeli abstrakció felé, legfeljebb a karikatúráig. Ennyiben egy Don Quixote, tehát egy későn jött hős. De a szelleme, a gondolkodása, a habitusa az egy teljesen 20.-21. századi groteszk, fanyar, modern, a kortárs irodalommal teljesen egy húron pendülő látásmód. És amikor ezt a kettőt, a reális látvány és az absztrakt gondolat és a szürreális gondolat kettősségét megtanulta, vagy megértette, hogy hogyan tudja a jobb képekben, hangsúlyozom, egyszerre használni, vagy felgyújtani, vagy ütköztetni, vagy összefonni, akkor talált igazán magára. Ugyanakkor ez azért egy értetlenséget okoz, hogy miért jön be az oroszlán egy pesti Gang folyosójáról, és akkor az miért úgy van festve, mint hogyha 300 évvel korábban festették volna, és akkor ez tulajdonképpen mi a csuda. Külön zavart okozott, és felzúdulást a kritikában, amikor elkezdte az idézett képeit festeni, azokat a képeket, ahol ismert nagy festészeti toposzok, Bruegeltől Vermeerig, és Giorgionétől Velázquezig jelennek meg teljesen más helyzetben, mint ahogyan azt a festő eredetileg ábrázolta. amiben megint egyszerre ez a visszavágyódó, meglehetősen fanyar, melankolikus szemlélődés és egy gunyoros válasz van arra, hogy ma már nem úgy van, ahogy volt, és így tovább. Na most, hogy ezekben mennyi a festészeti kvalitás, és mennyi a filozófiai töprengés, ezekre azért ez a kiállítás választ fog tudni adni, és valahol e körül is van az a újdonság, vagy az a újra gondolni való, amit a Bénagy Anikó felfedezett és helyzetbe hozott.
Ja, ez az említett, megtalált saját hang, vagy ez a jellegzetes egyedi stílus, ez leginkább ugye a 60-as évek elejétől, korai 60-as évektől jellemezte a képeit, és hogyha megnézzük, bár ugye utaltunk itt már erre, hogy olyan tárgyilagos szinte fotorealista képekről van szó, de rendre bejön valami szürrealista elem, valami szimbolikus elem ezekbe a képekbe. És ez biztos talán az én saját olvasatom, de ezekben a képekben mondjuk egy budapesti utcaképbe, amikor bejön egy ilyen szimbolikus vetület, talán ott van benne ezekben a képekben valami fajta elvágyódás.
Ez biztos, hogy így van. Tehát ő egy nosztalgikus és melankolikus alkat, csak van humora, és ez oldja ezt a fájdalmas réteget. Az a szerencse, hogy a kép megmarad. Arra én azért nem tudok nem gondolni, hogy ez az ő 100. születésnapja, és akkor összegyűlünk a Kistelliben, és föl lehet menni negyed évig, és meg lehet nézni, hogy ő mit csinált, hiszen jelen van. Míg az én 100. születésnapomon ugye néhány idős néző azt fogja mondani, hogy jaj, tényleg szegény, és akkor van egy ilyen foszló emléksor. De nem magamról akarok beszélni, hanem arról, hogy szerencsére a képek megvannak. Tehát amennyiben létezik egyáltalán öröklét a világban, vagy maradandóság, akkor az esély megvan.
Jellemzően hogyan születtek ezek a képek? Hogyan dolgozott Mácsa István? Volt valamilyen műtermi elvonulás? Hogyan emlékszel te erre gyerekkorodból,
vagy ifjúkorodból? Nem, ő otthon dolgozott, otthon volt a műterme. Ő egy nagyon szabad ember volt, tulajdonképpen a fő minta az én számomra, hogy abból, amit ő megkeresett jó nagy munkával, hogy ő hogyan fessen, és az őt magát hogyan elégíti ki, abból jottányit nem engedett. Tehát hiába bántották innen, fogadták el onnan, kellemetlen cikkekkel, elutasítással, kimosolygással, vagy ritkábban rajongással, ez őt egyáltalán nem befolyásolta. Tehát tetszeni akart volna, megfelelni biztos, hogy nem. És abban sem engedett, hogy őben ne volt egy polgári hajlam, tehát nem illett rá a művész romantikus toposza, aki festőműteremben az ihlet különböző előhívó szereivel kísérti meg az alkotást, hanem otthon dolgozott, és reggel fölkelt, leült a vászon elé, ebben hitt, és talán mint egy író, és minuciózusan dolgozott, be lehetett hozzá menni, az egy nagy szoba volt egy műteremlakásban, az Újlipót városban, Pannonia utcában, és teljesen rendelkezésre állt, mint apuka. Egyébként jó apa volt, például az érdemjegyeink, a bátyám és az enyém egyáltalán nem érdekelte. De a gondolataink, vagy az olvasmányaink, vagy a töprengéseink, vagy a kapcsolataink, vagy a barátaink, azok nagyon is érdekelték. Tehát az igazi kapcsolat vele az éjszaka volt, amikor bementünk hozzá, és akkor beszélgettünk mindenféléről. Nagyon komolyan vett minket, és nagyon figyelmes volt. Aztán egy idő után, amikor felnőttek lettünk, akkor pedig véleményünket is kérdezte képekről, és soha nem fogadta meg. Ami szintén nagyon imponáló. Tehát érveltem, lángoltam, okoskodtam, magyaráztam, és meghallgatta, és azt mondta, hogy igen, igen, és nem változtatott semmit. Volt benne egy olyan szívós konok önazonosság, ami igazán irigylésre méltó.
Néhány évvel ezelőtt az egyik színházak éjszakáján meséltél hosszabban édesapádról, de amúgy nem igen beszéltél, vagy nyilatkoztál róla. Véletlenül sokan szerették volna, hogy legyen egy közös interjú a festőművész és a színművész fiúval. De azt hiszem, hogy ez nem nagyon született meg mégsem ez az interjú. Ezt tudatosan kerülted, vagy amíg édesapád életben volt, addig tudatosan mind a ketten kerültétek, hogy egymás mellé állítódjon Mácsai István a festőművész, és Mácsai Pál a színművész?
Nem. Ezt én kerültem, mégpedig azért, mert engem irritált, hogy azért, mert az én szakmám látszódóbb, tehát én ismertebb vagyok, ezért akarnak vele interjút csinálni. Mert én mindig tudtam, hogy ő ki, és azt gondoltam, hogy saját jogon is jár neki az interjú, és ezért ezeket én sorra lemondtam, és berzenkedtem. És akkor ő mindig mosolygott, nagyon szeliden, nagyon kedvesen, és olyan titokzatosan. És ez teljesen világos ma már, hogy miért tette. Hát azért tette, mert tudta, hogy az esélyeink nem azonosak. Tudta, hogy 2022-ben az ő képei lesznek, és hatni tudnak, és az én egész hezenkedésem azon, hogy ő miért nem elég híres, az azért van, mert az én időm szűkre szabott, az övé pedig nem.